Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az európai országok vezetői várhatóan csak a béketárgyalások előrehaladtával kapcsolódhatnak be a folyamatba, legalábbis ez derült ki az elmúlt napok nyilatkozataiból. Az orosz és az amerikai külügyminiszter vezette delegáció a hét elején folytatott megbeszélést Szaúd-Arábiában. Tálas Péterrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5-ös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének egyetemi docensével az Inforádió reggelinfó című műsorában Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Azt gondolom, hogy itt mindent kitettek az asztalra az amerikaiak. Semmiféleképpen nem mondanám azt, hogy ez már egy olyan terv, ami bizonyos. Azt lehet látni, hogy nem annyira az Ukrajnára vonatkozó béketervet ismerte meg Európa az amerikai adminisztrációtól, hanem sokkal inkább azt, hogy máshová kívánja összpontosítani a figyelmet a Trump vezetés. Ázsiára, a Latin-Amerikára, az északi sarkvidékre, mindenhová, ahol Trump elnök. Úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak érdekei vannak, kritikus ásványi kincsjogokat szerezhet. És ez azt gondolom azt jelenti, hogy hát egy olyan világba léptünk be, ahol nehezebb az Egyesült Államoktól függni. Ugye többen elmondták azt, hogy nem tekintik gyakorlatilag jelen formájában Európát olyan szuperhatalomnak, aki egy ilyen többpólusú világban, hát fogalmazunk úgy, hogy játékosnak számít.
Olyasfajta üzenetek is elhangzottak, hogy Európának, az európai országoknak növelniük kell a hadiparra szánt forrásokat, a katonai kiadásokat, és ezen a téren most már jelek szerint nem a GDP 2%-ánál tartunk, hanem inkább 5%-nál, ahogy azt az amerikai elnök is szorgalmazta, vagy megfogalmazta.
Azt gondolom, hogy ez is inkább arról szól, hogy az Amerikai Egyesült Államok azt akarja, hogy valamiféleképpen növeljék az európai országok a GDP arányát a védelemnek. Azt gondolom, hogy ez is majd egy kompromisszum lesz, nem vagyok biztos benne, hogy az európai országok föl tudják a jelenlegi helyzetben vállalni azt, hogy 5%, és nagyon fontos, hogy itt inkább az a kérdés szerintem, hogy mennyi idő alatt érjük el ezt a dolgot. Nagyjából azt lehet mondani, hogy ami leginkább megriasztotta az európaiakat, az, hogy az Egyesült Államok láthatóan az európai biztonságból oly módon akar kiszállni, hogy ez túl gyors lehet Európának, tehát Európa nincs felkészülve arra, hogy egy csomó mindent pótoljon. Ha most elkezdene olyan fegyvereket gyártani, amik nincsenek neki, az is minimum 10 év. Nagyon sokan ugye azt mondják, hogy nagyjából ugyanazt fogja eljátszani Donald Trump, mint Eisenhower az 50-es években, aki elkezdte kivonni az embereket, viszont itt hagyta az atom, vagy ide telepített atomfegyvereket.
És hát ismételten és hangsúlyosan fel is vetődött Münchenben az európai haderő, vagy európai hadsereg gondolat, tehát erről évek óta szó van, és évek óta zajlanak erről tárgyalások. Milyen esélyei, lehetőségei lehetnek mindennek, vagy most ez egy határozottabb irányt vehet?
Én azt gondolom, hogy továbbra is kérdéses, hogy lesz-e ilyen európai hadsereg. Az sokkal inkább valószínűnek tűnik, hogy néhány olyan ország, európai ország, vagy azok az európai országok, akik most úgy döntenek, hogy gyakorlatilag megerősítik a védelmi képességeiket, azok közösen megerősítik gyakorlatilag a katonai erejüket is, de ebben nem lesz mindenki benne, mert azért azt világosan kell látni, hogy nem mindenki kívánja az önálló európai, a NATO-tól független önálló, vagy a NATO-tól kevésbé függő önálló európai védelmet, de hát a legfontosabb országok lehet látni, hogy valami ilyesmit próbálnak.
Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5-ös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének egyetemi docensét hallották. Mark Rutte NATO főtitkár szerdán Pozsonyba látogatott, ahol egyebek mellett azt mondta, hogy a szövetség tagállamainak a GDP-jük jelenlegi 2%-áról akár 3% fölé kell emelniük a védelmi kiadásaikat. A főtitkárt fogadó Péter Pellegrini államfő szerint komoly vita előtt állnak a NATO tagállamok a védelmi kiadások emeléséről. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Mark Rutte emlékeztetett, hogy hamarosan minden NATO tagországnak teljesítenie kell a védelmi kiadások minimális meghatározott összegére vonatkozó kötelezettséget, ami a GDP 2%-át jelenti. Hozzátette, ezt nem csak ő fogja követelni a tagállamoktól a NATO főtitkáraként, hanem Donald Trump amerikai elnök is. Leszögezte, az Egyesült Államok erős NATO-t akar, de a többi országnak is hozzá kell járulnia a közös védelemhez. Mark Rutte Pozsonyban megjegyezte, nem lesz elég évente a GDP 3%-át védelmi kiadásokra költeni, ebben a kérdésben konkrét célról kell megállapodni a szövetségen belül. A NATO főtitkára hangsúlyozta, ambiciózus ütemtervet kell felállítani a cél eléréséhez, a védelmi kiadásokról pedig még idén tárgyalni kell Hágában. A NATO főtitkárt vendégül látó Peter Pellegrini szlovák államfő emlékeztetett, hogy az Észak-Atlanti Szerződés harmadik cikkelye kimondja, egy megtámadott országnak képesnek kell lennie megvédeni magát addig, amíg a szövetségesei a segítségére nem sietnek. Fontos, hogy elmondjuk országaink népének, az ő biztonságukért is kötelességünk olyan hadsereget kiépíteni, amely képes megakadályozni bármilyen külföldről érkező nyomást, mondta Pellegrini, és hozzátette, nem a háború az egyetlen fenyegetés, tömeges illegális migráció vagy terrorizmus is jöhet. Az államfő kijelentette, Szlovákia szilárd tagja az Észak-Atlanti Szövetségnek, és az is marad. Nem érdeke az országnak, hogy megváltoztassa az Európai Unióhoz és a szövetséghez fűződő viszonyát. Peter Pellegrini szerint bizonyos biztonsági garanciák nélkül nem jöhet létre tartós béke Ukrajnában, és ebben az Európai Uniónak is felelőssége van. Szerinte magabiztos fellépéssel és saját javaslatokkal kellene a tárgyalóasztalhoz ülnie az Uniónak, hogy hozzájárulhasson a béke fenntarthatóságához és a további konfliktusok megelőzéséhez. Mark Rutte egyetértett azzal, hogy az Európai Uniónak ki kell harcolnia a helyét az ukrajnai békéről szóló tárgyalásokon. Kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnöknek is részt kell vennie a békekezdeményezésben. Fontosnak tartja továbbá, hogy az államok tárgyaljanak arról, milyen biztonsági garanciákat adhatnak Ukrajnának a béke megállapodás után. Mark Rutte Peter Pellegrinin kívül Robert Kalinyák védelmi miniszterrel, valamint Juraj Blanár külügyminiszterrel is találkozott Pozsonyban, Robert Fico kormányfővel azonban nem. A miniszterelnök ugyanis a konzervatív politikai akció konferencia miatt utazott csütörtökön az Egyesült Államokba, és elkerülte a találkozást a NATO főtitkárral. Az ellenzéki pártok szerint azzal, hogy Robert Fico faképnél hagyta Mark Ruttét, igen erős üzenetet küldött a szövetségesek. Ezzel a külpolitikával katasztrófába sodorja az országot a kormány, vetették a miniszterelnök szemére. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25% körüli vámot tervez kivetni az importált autókra, csipekre és gyógyszerekre. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint nem valószínű, hogy a járművekre vonatkozó tarifákat bevezetik, hiszen az Egyesült Államok autó behozatalra szorul. Varga Mónika összefoglalója.
Donald Trump egyik legfontosabb kampányígérete volt, hogy a külföldről az Egyesült Államokba érkező termékekre vámokat vet ki, a meglévőket pedig megemeli. Egy sajtótájékoztatón most arról beszélt, hogy várhatóan áprilistól vámokat vet ki az importautókra. Ez a korábbi terveivel ellentétben nem 100, hanem 25%-os lehet. Ugyanekkora tarifa terhelné a külföldről érkező gyógyszereket és félvezetőket is. Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az Inforádió Geotrendek című műsorában azt mondta, kicsi a valószínűsége, hogy a járművekre végül kiveti a büntetővámot. Jelenleg ugyanis az Egyesült Államok autóbehozatalra szorul.
Az Egyesült Államokban forgalomban levő gépjárműveknek több mint fele importból származik. A legnagyobb autóellátó az az Európai Unió. Tehát, hogyha ténylegesen büntetővámokat vetnek ki a gépjármű behozatalra, az egy óriási árfelhajtó hatást fejtene ki az Egyesült Államokban.
Február elején Donald Trump a mexikói és kanadai árukra 25%-os vám bevezetését jelentette be. Néhány nappal később azonban az intézkedést 30 napra felfüggesztette, miután a két ország több határvédelemmel és a kábítószerkereskedelem visszaszorításával kapcsolatos intézkedést is megígért. Horváth Sebestyény szerint ez az amerikai elnök taktikája. Egy kemény ígérettel kezd, hogy aztán egyezkedni tudjon a partnerével. Szerinte Kanada és Mexikó felé is lesznek még kérései, de az Európai Uniós termékekre beígért vámokkal kapcsolatban is születhet majd alkú.
Az európai vállalatoknak, európai országoknak több amerikai terméket kell vásárolniuk, legyen az gépjárművek vagy energiahordozók, vagy pedig az Európai Uniónak csökkenteni kell az Egyesült Államokkal való kereskedelmén levő vámtételeket.
Donald Trump az acél és alumínium termékekre már 25%-os vámot vetett ki, a kínai árukat terhelő vámtarifát pedig 10%-kal emelte. Kína erre már hozott válaszlépéseket. Horváth Sebestyén szerint a két ország közti kereskedelmi háború felpörgésével Kína jár rosszabbul, de a világgazdaságra is negatív hatással lesz.
Különböző becslések vannak, hogy az elmúlt 6 évben a kereskedelmi háború az hány százalékponttal vetette vissza a GDP bővülési ütemét. Van olyan, amelyik azt mondja, hogy éves szinten 0,1 százalékponttal csökkent emiatt a GDP növekedési ütem, de van olyan is, amelyik azt mondja, hogy 2-3 százalékkal.
Az elemző megjegyezte, Donald Trump vámpolitikájának 3 célja van. A kedvezőbb kereskedelmi megállapodások kiharcolása és a külföldre települt amerikai vállalatok hazacsábítása. A vámokból származó bevétellel pedig az adócsökkentések miatti költségvetési kiesést kompenzálná. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Az Európai Unió veresége lehet az, hogy az amerikai elnök kihagyná Európát az oroszokkal folytatott tárgyalásokból, és erre az EU vezetőknek csak annyi válasza van, hogy összeülnek tanácskozni, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A riporter Exterde Tibor.
Azt hiszem arról van szó, hogy arról tanácskoznak, hogy mit tegyenek egy olyan amerikai vezetéssel, amely látványosan kihagyja a kapcsolatok építéséből a multilateralizmust. Ugye látjuk a korábbi lépéseiből is, klímaegyezményből lép ki, UNESCO-t hagyja ott, tehát multilaterális intézményekkel látványosan felmondja az együttműködést, és az Európai Uniónál is azt lehet látni, hogy az uniós intézményeket nem veszi figyelembe. Amikor valamilyen lépést tervez a trumpi adminisztráció, a tagállamokkal akar kétoldalú kapcsolatot kiépíteni, és ebből a szempontból szerintem a tagállami vezetők egy nagyon politikailag is nagyon kényes helyzetbe kerülnek. Egyrészt a hiúságoknak azért mégis az tetszik, hogy az amerikai elnök közvetlenül velük akar tárgyalni, másrészt pedig azért van egy 70 éves elköteleződésük a multilateralizmus, az Európai Unió, az uniós intézmények mellett. Hogy ez milyen irányba dől el, szerintem a közeljövő egyik legérdekesebb kérdése lesz.
Hogyha az Európai Uniós tagállamok most kezdenek tanácskozni azon, hogy mit csináljanak Donald Trump tárgyalási politikájával, akkor nem késtek, hát neki volt már egy korábbi ciklusa, ahol ezt megtapasztalhatták. Transzakcionalista politikus bilaterális kapcsolatokat csinál. Mi a meglepő?
Ennyire erősen nem, vagy hogy mondjam, ennyire kizárólagosan nem volt hangsúlya a bilaterálizmuson szerintem. A 16-20 közötti időszakban is érezhető volt, de azért az uniós intézményekkel akkor még úgy, ahogy tartotta a kapcsolatot. Most látványos ennek a megtagadása. Az én tippem egyébként az, hogy az uniós tagállamok vezetői át fognak állni a bilaterális kapcsolatokra az Egyesült Államokkal, és összességében az uniós intézmények lesznek a nagy vesztesei Trump elnökségének.
Ha az államok átállnak a kétoldalú kapcsolatokra, akkor milyen nagyságig van esélyük az államoknak átállni a kétoldalú kapcsolatokra? Donald Trump azért mindennél kér valamit, nyilván olyanoktól kér, akik tudnak is valamit adni.
Ugye vannak az Európai Uniónak olyan szakpolitikai területei, amelyek gyakorlatilag kizárólagos uniós kompetenciába tartoznak, tipikusan ilyen külkereskedelem, például külkereskedelemmel kapcsolatos kérdések, és itt egy nagy kérdés, hogy törik-e az Európai Unió egysége, vagy pedig a tagállamok az alapvető lojalitást megőrzik. Én szerintem ebből a szempontból sorsfordító az, hogy az orosz-ukrán kapcsolatrendszerben, a Kínához való viszony tekintetében az Európai Unió ki tud-e alakítani olyan pozíciót, amely védhetővé válik saját maga számára, vagy pedig ahogy most egyelőre kibontakozni látszik, az az unió súlyos veresége. Tehát az, hogy Trumpék bejelentik, hogy a békét előkészítő tárgyalásokon az Európai Unió nem vesz részt, és erre az Európai Unió vezető tagállamai csak annyit tudnak reagálni, hogy összeülnek Párizsban, és rögzítik, hogy nem mindenben értenek egyet, ez egy súlyos vereség körvonalait rajzolja fel.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert hallották. Minden polgármesternek feladata, hogy meggyőzze saját kormányát a legfontosabb uniós eszköz a kohéziós politika védelméről azért, hogy az Európai Unió egyben maradjon és erős legyen. Jelentette ki Tüttő Kata, miután a Régiók Európai Bizottsága elnökévé választották. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint az, hogy ellenzéki politikus a magyar kormány támogatásával a Régiók Bizottságának elnöke lehet, az európai közvélemény befolyásolását jelenti. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Tüttő Kata a régiók Európai Bizottsága elnökeként azon fog dolgozni, hogy, mint fogalmazott, összetartsa közös otthonunkat, az Európai Uniót. A szocialista politikus, Budapest korábbi főpolgármester helyettese erről nem sokkal csütörtöki megválasztása után nyilatkozott az Európai Parlament épületében.
Ami nagyon-nagyon fontos mindannyiunknak a következő 6 hónapban, hogy megtudjuk az egyik legfontosabb stabilizációs eszközét az Európai Uniónak, ez pedig a kohéziós politika, úgyhogy én ebben nagyon-nagyon számítok. A magyar kormány támogatására, nyilván minden polgármesternek, helyi vezetőnek feladata, hogy a saját kormányát átállítsa maga oldalára, hogy ezt a legfontosabb eszközt, a kohéziós politikát, aminek persze folyamatosan változni és alkalmazkodnia kell, ez segít igazán abban, hogy ez az unió együtt maradjon, erős legyen.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a Régiók Európai Bizottsága az egyik legbefolyásosabb uniós intézményé vált, amely ugyan a területi érdekek képviseletét látja el az uniós döntéshozatalon belül, működésének 3 évtizede alatt azonban majdnem az Európai Parlamenttel azonos súlyú intézményé nőtte ki magát.
Én, mint egykori Európai Bizottsági tag tanúsíthatom azt, hogy a Régiók Bizottsága mára egy olyan befolyásos intézményé nőtte ki magát, amire oda kell figyelni a bizottság tagjainak, oda kell figyelni a tanácsnak is, és értelemszerűen az Európai Parlamentnek is. Tehát a Kata mai megválasztásával az elkövetkező időszakban Magyarország egy olyan fontos intézmény élén van képviseltetve, amely a nemzeti érdekképviselet, konszenzus kialakítása szempontjából is, az európai belpolitika befolyásolása szempontjából is nagyon fontos lehet.
Az Európai Régiók Bizottsága az Európai Unió tanácsadó szerve, amely a helyi és regionális önkormányzatok képviseletét látja el az uniós döntéshozatalban. A testület elnökét és alelnökét 2,5 évente választják meg, felváltva a 2 legnagyobb frakció képviselői között. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint az egykor egy irányba tartó közös politikai megoldásokat kereső visegrádi négyek csoport ma már aligha nevezhető egységes formációnak, sőt, bármiféle együttműködés puszta ténye is vitatható. Zsámboki Zsolt Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz elemzőjét kérdezte.
2004 után, miután megtörténtek a nagy uniós csatlakozások, ellazultak egy kicsit a közös szálak, és valamennyire megfenek lettek az addigi együttműködések. 2016-ban volt egy fordulópont, amikor próbáltak újra életet lehelni az addigi V4 tevékenységbe egy közös nyilatkozat elfogadásával Pozsonyban, és úgy tűnt ezt követően, hogy ismét képesek lesznek egy magas intenzitású párbeszédre a felek. Ugyanakkor előbb a koronavírus járvány miatt kialakuló gazdasági helyzet nehezítette a közös munkát, majd a 2022-ben kirobbanó orosz-ukrán háború miatt történtek az együttműködéseknek a megsemmisülései. Tulajdonképpen a háború kapcsán olyan politikai viták robbantak ki, főképp Magyarország és Lengyelország, vagy Magyarország és Csehország, és ezen túl pedig Szlovákia és Lengyelország, Szlovákia és Csehország között, amelyek a korábbi partnerségi viszonyt is megingatták, és ez hatással volt az államok egymás közötti kommunikációira, tevékenységeire, így lényegesen lassultak az addigi tevékenységek is. És mivel ugye Csehország és Lengyelország retorikájában is eltérő módokat tapasztalhattak a háború kapcsán, így tulajdonképpen Szlovákia és Magyarország egyedül maradt a békét sürgető külpolitikai döntés gondolatával.
Ezeket a politikai vitákat megsínlették-e a gazdasági kapcsolatok?
Mindeddig úgy látjuk, hogy a gazdasági döntésekben, illetve a gazdasági együttműködésekre ezek a politikai viták, a negatív körülmények nem tudták kedvezőtlenül befolyásolni, tehát továbbra is stabil maradt a 4 ország között a külkereskedelem, illetve a tőkeáramlás. Magyarország oldaláról nézve pedig mindhárom ország fontos kereskedelmi partner maradt. Az első 10 legfontosabb export és importország listáján szerepel Csehország, Lengyelország és Szlovákia is.
Mi áramlik leginkább? Termékek, szolgáltatások, és említette a befektetéseket is.
Elsősorban a termékexport az, ami érthető módon jelentős, de nem sokan marad ele mögött a szolgáltatás külkereskedelem sem. A magyarországi termékexport mindhárom országban 2019 és 2024 között stabilitást mutat, figyelembe véve természetesen a koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági helyzetet, amely mind a 3 ország esetén némely csökkenést mutat. Főleg Lengyelországgal magas az exportunk, ide évente átlagosan több mint 7 milliárd eurónyi árut szállítunk, míg Csehország felé 6,1 millió eurónyi áru érkezett, Szlovákia felé pedig 6,9 milliárd euró értékben szállítottak exportcikkeket Magyarországról. A legfontosabb kiviteli termékek között a járművek és szállítóeszközök, gyógyszerek, gyógyászati termékek vannak, továbbá az elektronikai berendezések azok, amelyek Magyarországról ezekbe az országokba irányulnak.
Írja azt is a cikkben, hogy élénk a szolgáltatások áramlása, és a tőkebefektetések is eléggé toppon vannak. Mit emel neki a tőkebefektetések közül?
Az elmúlt évek során jelentősen emelkedett a magyarországi kifektetéseknek, tehát a kihelyezett tőkének a mennyisége a jelzett országok felé. Ugyanakkor folyamatosan magasabb értékben érkeznek Csehországból és Lengyelországból is Magyarországra külföldi befektetők. 2019 és 2023 között a magyarországi FDI részesedés értéke Csehországban több mint 994 millió eurót tett ki. Lengyelországban pedig 972,5 millió eurót értek el ezek az értékek az MNB statisztikái alapján. És az elmúlt években több olyan magyar befektetés is zajlott Csehországban, ami például az energetikai területeket érintette. Így már az olyan zászlós hajó társaságok mellett, mint a Richter és a MOL, az MVM ZRT is megjelent a térségben, és elkezdte az akvizícióit például Csehországban.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Brazíliában puccskísérlet miatt vádat emeltek Jair Bolsonaro volt elnök ellen. A főügyész 33 másik személy ellen is vádat emelt, köztük volt miniszterek és haditengerészet volt vezetője ellen az összeesküvésben való részvétel miatt. Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna. Az Inforádiónak nyilatkozó Latin Amerika kutató azt mondta, az ügyben még nem kerültek elő elsöprő erejű bizonyítékok, emellett azt sem lehet kizárni, hogy egy politikai leszámolásról van szó. Nagy Sándor Gyulával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
2022 őszén voltak a választások két fordulóban, és ugye ennek az eredménye az volt, hogy Luiz Inácio Lulát gyakorlatilag újra választott. Hát úgy választották újra, hogy ugye 4 év kihagyással, mint ahogy Trumpot, és január 8-án volt egy az amerikai ugye kongresszus elleni támadáshoz hasonló esemény sorozat, ami gyakorlatilag a Brazília város főterén lévő több állami intézményt megtámadtak, és ugye ezt online közvetítették. Érdekes módon ők bejutottak, és elég komoly károkat is okoztak, posztogattak, harddrive-okat vittek el, adathordozókat az elnöki palotából. Ugye ez volt az, ami az emberek számára gyakorlatilag látványos volt, ugye tüntetéseket követően volt egy ilyen erőszakos cselekmény, és utána ugye az emberek nem láthatták a többi a háttérben folyó dolgot, az csak szépen lassan derültek ki a szálak, hogy ez a január 8-ai esemény, ezt előre megtervezték, és hát ennek lett volna folytatása is, amennyiben a katonaság és a rendőrség nem lépett volna olyan komolyan közbe, mint ahogy közbeléptek, és ugye ennek látjuk most ezt az ügyészségi jelentésben lévő részleteit, amit hát ugye a bizonyítékokat majd a tárgyalás során fogják felhozni, de ez a 33 ember, ezek között admirálisok, tábornokok, miniszterek, és ugye maga a volt elnök, ugye mind legalább tudtak róla, de valaki szervező, cselekvő, logisztikával foglalkozó, tehát az embereket hozta mondjuk a tüntetésekre, különböző szerepeket láttak el, és azt mondja a főügyész, hogy Bolsonaro nem csak tudott a tervről hallgatólagosan, hanem aktívan a terv formálója is volt, és gyakorlatilag jóvá hagyta a tervet, aminek az egyik része az lett volna, hogy az elnököt és a legfelsőbb bíróságnak az egyik legfontosabb tagja gyakorlatilag elteszik láb alól. És hát ugye ezek elég komoly vádak, tehát ez nagyon sok év letöltendő börtönbüntetés fog jelenteni számára, amennyiben ez bebizonyosodik. Az, hogy ez valóban így van-e, hát ugye az illetékesek ugye ezeket az érintettek ugye tagadják, az ügyészség vádolja őket. Valószínűleg ez egy elég hosszú bírósági eljárás lesz, aminek a végén remélhetőleg pontot lehet tenni az ügyre, de az csak jogi pont lesz, ugye politikailag az egyik oldal mindig azt fogja mondani, hogy boszorkányüldözés van, tehát hogy itt nagy valószínűséggel el. Mi hétköznapi emberek a tényleges igazságot elég nehezen fogjuk megtudni, kivéve ha mondjuk van egy eredeti hangfelvétel vagy videófelvétel, ahol mondjuk Bolsonaro mond valami olyat, hogy az kénytelen mindenki elhinni.
Politikai ügyről van szó, ahogy mondta. Ennél fogva szándékok is húzódnak mögötte a vádemelés mögött, vagy az egész ügy mögött?
Hát ezt nem lehet tudni, ugye amennyiben az ügyészség tényleg rendelkezik bizonyítékokkal egy ilyen cselekmény ellen, ezt bármelyik demokratikus országban nagyon hosszú évre börtönbüntetéssel büntetnék, ha valaki az államrendet felkívánja forgatni. Ugye itt ez a nagy kérdés, hogy a bizonyítékok, amiket hát előbb-utóbb a nyilvánosságra fognak hozni, ezek mennyire meggyőzőek, mennyire közvetlenek, vagy mennyire közvetettek. Ugye ezt még most nem fogjuk tudni megmondani. Ugye ez a 272 oldalas jelentés, ez nem teljesen nyilvános, tehát hogy meg ugye nem is nagyon volt ideje szerintem senkinek se ezt átolvasni néhány újságíron kívül, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ennek a ténylegesen lesznek olyan bizonyítékok, amelyek elsöprő erővel rendelkeznek. Ezt most még nem lehet megmondani. Azt, hogy ennek van-e politikai üzenete, hát nincs kizárva. Latin Amerikáról beszélünk, még akkor is, hogyha sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt. Nagyjából demokratikus országokban is vannak politikai leszámolások, igazságszolgáltatást is bevonva, néha meg golyókat röpítve egy elnök előtt fejébe, mondjuk Ecuadorba. Tehát, hogy ezeket nem lehet Brazíliában se kizárni teljesen.
Nagy Sándor Gyulát, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát, Latin Amerika kutatót hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!